Elkezdődött egy új évad, tele új kihívásokkal, új nehézségekkel és új lehetőségekkel. És ezért beszélünk múlt héttől kezdve a jövő hétig bezárólag a kísértés témájáról. Mert az új kihívások, az új emelkedett, vagy az új nagyon mély pillanatok mindig magukban hordozzák a kísértés lehetőségét, és az ördög élni is fog ezekkel a lehetőségekkel, és kísértésbe is fog vinni bennünket. Ezért tehát ezekben a hetekben arról beszélgetünk, hogy hogyan győz a kísértés felett. Mert nem csupán tudni szeretnénk, hogy mi az a kísértés, hanem győzni akarunk felette. Így olvassuk a mai délelőttön Isten igéjét, Máté evangéliuma 4. fejezetéből, az első verstől a 11. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva. Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki. Viszont meg van írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyanok akarunk lenni, mint te. Tetőtől talpig, minden ízünkben, minden idegszálunkban, mindenestől olyanok akarunk lenni, mint te. Taníts bennünket, kérlek, kérünk, hogyan győzzünk a kísértés felett úgy, mint te. Amen. Foglaljatok helyet. Hogy ment a múlt héten? Ez az első kérdésem. Hogy sikerült a múlt héten? Mármint győzni a kísértések felett. Mert hogy ez a cél. Itt meghallgatod Isten szavát, aztán elmész, és az ő lelkével felvérteződve, betöltekezve, tőle erőt véve azt mondod, hogy most, Uram, a te lelked erejével megyek tovább, és tudok győzni. És hogyha győztél a múlt héten, akkor halleluja, veled ünneplünk. Hogyha nem sikerült, akkor ne add fel. Veled együtt küzdünk tovább. Hogyha úgy érzed, hogy olyan jó volt meghallgatni az igét múltkor, és felbátorodott a szívem, és azt éreztem, hogy megyek, és az Úrral le fogom győzni ezt a kísértést, és valamikor a héten azt érezted, hogy a fenébe is. Nem igaz! Úgy szerettem volna most győzni, annyira felbátorodtam, és mégsem. Na akkor annál jobb helyen vagy ma. Mert Isten nem mondott le rólad. Tudod? Tudod ezt? Isten nem mondott le rólad. És szeretném tovább folytatni. Isten nem fog lemondani rólad soha, de soha, de soha, de soha. Nem fog lemondani. Egészen az életed végéig ott áll melletted, és azt mondja, hogy gyere tovább, gyere tovább, gyere tovább. Gyere, drágám, menjünk tovább. Van erőd, lesz erőd, ha bennem bízol, lesz erőd. Legutóbbi alkalommal olyan típusú kísértésekről beszélgettünk, amelyek kifejezetten a gyenge pontjainkat ragadják meg, és bűnre csábítanak. És emlékezhettek, az egyik központi gondolat az volt, hogy a kísértés mindig úgy fog bemutatkozni neked, mint szabadító. Mindig be akar állni az Úr helyére, és onnan tudhatod, hogy hazudik, és hogy kísértéssel van dolgod. Mindig ez lesz a forgatókönyv. A mai napon egy még mélyebb dologról szeretnék beszélni, ez pedig az identitásod. Az ördög az identitásodat akarja miszlikbe aprítani, szétforgácsolni, földbe dózerolni azt, aki te magad vagy, és ezt fogja támadni első körben, azt, hogy ki vagy te. A mai napon a kísértő három lépését szeretném veletek együtt számba venni, amivel le akarja nullázni az életedet. A kísértő három jól körülhatárolt és jól felfogható lépésben összehangolt támadást intéz ellened, az ellen, hogy ki vagy te. Ezt akarja lenullázni, a földig rombolni, hogy ne is akarjál fölkelni onnan. Amikor elérte azt, hogy olyannak látod magadat, mint akinek nincs értelme, hogy felkeljen onnan a földről, amikor azt mondjuk, hogy K.O., na akkor jól végezte dolgát. Ez lesz a célja mindig, mert hogyha Jézussal ez volt a célja, akkor velünk sem lesz ez másként. A kísértő három lépése. Egy, megkérdőjelezi az identitásodat. Kettő, ellened fordítja azt, amiben a legjobb vagy. Majd három, amikor úgy érzed, hogy teljesen összeomlottál, és nem tudod, hogy ki vagy te, és nem hiszed, hogy bármiben is igazán jó lennél, akkor jön, és nagyvonalúan felajánlja, hogy barátom, ott vagy lent, gyere, majd én felemellek. És harmadik lépésben felkínálja, hogy majd ő felépíti az identitásodat. Mindig ez volt a működés módja, az Édenkerttől kezdve majd ezt látni fogjuk. És ebben a három lépésben fog jönni és kísérteni, hogy szétbombázzon. Úgy is fogalmazhatnék, hogy benned van-e a vágy általában véve arra, hogy menj előre, hogy valami többet tegyél, hogy valaki más legyél, hogy meghalad önmagadat. Azt hiszem, hogy egy egészséges személyiségben benne van ez a vágy, ez a késztetés. Hogy hadd legyek ma, a jövő héten, a következő hónapban, a jövő évben, hadd tegyek valami többet, hadd legyek több, hadd lépjek előre, hadd legyek jobb édesapa vagy édesanya. Hadd legyek olyan, akit előléptetnek a munkahelyén. Hadd keressek több pénzt. Ezek egészséges vágyak, amik bennünk vannak. Szeretnénk előre lépni. Az a kérdés, hogy amikor ezekről gondolkodsz, akkor hozzá kötődik-e azon nyomban a gondolataidhoz az, hogy ha előre akarok lépni, annak a nulladik pontja az az, hogy hitben szintet lépek. Mert hogyha ez a kettő együtt van benned, akkor a növekedés garantált lesz. Hogyha azt tudod mondani, hogy szeretnék előrelépni, és rögtön megjelenik a fejedben az, hogy oké, tehát Istennel kell a kapcsolatomat szorosabbra fonni, akkor az, hogy tudsz-e előre haladni és fejlődni, ez nem lesz kérdés. Csak a legtöbb esetben nem kapcsolódik össze a fejünkben ez a két gondolat. Szeretnénk jobbak lenni, szeretnénk meghaladni önmagunkat valamilyen területen, de már nem kapcsolódik hozzá ehhez evidensen az, hogy akkor Istennel kell sokkal mélyebbre mennem. Akkor azt a célt kell első körben kitűznöm magam elé, hogy hitben szintet lépjek. De ha ezt a kettőt összekapcsolod, akkor rálépsz Jézus útjára. Mert Jézus esetében pontosan ez történt. Ennek kapcsán szeretném elmondani, amit múltkor is mondtam, de szeretném vastagon aláhúzni. Figyelj a kiemelkedő pillanatokra. Nagyon figyelj a kiemelkedő pillanatokra. Miért? Az emberi lélek úgy van megalkotva, hogy a kiemelkedő pillanatokban örömöt élünk át. Lelkileg, fiziológiailag, kémiailag, mindenhogy, amikor kiemelkedő pillanatokban vagyunk, akkor öröm hullám ér el bennünket. És a trükk, a ravasság az ott van, hogy az öröm megnyitja a lelkünket a szellemvilág felé. Mégpedig azért, mert az öröm Istentől van. Az öröm mindenestől Istentől van. Isten azt szeretné, hogy örüljünk. Azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy örömötök legyen, hogy a ti örömötök teljessé legyen, hogy ne érjétek be annyi örömmel, ami itt van, amit összetudtok kapirgálni, mert az igazi öröm az nálam van. És amikor nagy örömöt élsz át, akkor ettől a lelked kinyílik a szellemvilág felé. És amikor kinyílik a lelked, akkor kinyílik a gonosz felé is. És ezért kiemelt terep a sátán számára az, amikor örömöket élünk át, vagyis kiemelkedő pillanatokban vagyunk. Miért mondom ezt? Azért, mert úgy kezdődik Máté evangélium a 4. fejezete, hogy akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Akkor. Mikor? Jézus bemerítése után. Amikor azt mondja neki Isten egyenesen a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam. Ráhallgassatok. Őt hallgassátok. Ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. És ne tévesszen meg bennünket az, hogy ja, hát persze, hát Jézus az Isten fia. Hallotta elégszer. Hát nem. Jézus lejön a földre, tökéletesen emberré válik. Azt mondja Pál apostol, hogy megüresítette önmagát. Ki üresítette önmagát? Az istenségét ott hagyta a mennyben. Eljön ide közénk teljes emberként. Ugyanolyan húsvér emberként, mint te meg én. Kivéve a bűnt, hiszen bűn nélkül fogant. De mindaz, aki ő maga, arról tudjátok, hogy honnan tud? Az anyukájának a bizonyságtételéből, a környezetének a bizonyságtételéből, és a saját imádságaiból, amivel összeköti magát Istennel. Melyik nem adott a számodra? Mindegyik adott a számodra. Honnan kellett felismernie Jézusnak azt, hogy ő az Isten fia? Hogyha az istenségét ott hagyta a mennyben. Hitben rá kellett állnia arra, hogy amit anya mond, az igaz. Hogy neki tényleg megjelent az angyal. Tényleg hozta az én születésemnek a hírét. Apa azt mondja, hogy tényleg nem ő a vér szerinti apám, hanem a Szentlélek. És ahogyan imádkozott magában, hogy Atyám, igazak ezek a dolgok? Tényleg ilyen különleges vagyok? A Szentlélek pedig megerősíti őt abban, hogy te vagy az én szeretett fiam. És amikor eljön az idő, és meg kellett értenie, hogy eljött az idő. Most gondoljatok ebbe bele. Jézus miért 30 évesen kezdi a nyilvános szolgálatát? Miért? Miért nem 29? Miért nem 31? Miért pont 30? Azért, mert ebben a Szentlélekkel való átitatottságban és imádságban megértette az Atya szavát. Most jött el az idő. Most kell elkezdened a megváltásnak a munkáját. Szóval egy ilyen helyzetben mit gondoltok, hogy neki nem volt szüksége, hogy hallja egyenesen a mennyből ezt a kijelentést? Egyenesen a mennyből, kétségtelenül, minden kétséget kizáróan hallani a saját fülével és a szívében, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Szóval ne gondoljuk azt, hogy Jézus számára ez természetes volt. Ez az életének az egyik legnagyszerűbb pillanata. Igen, jól értettem. Jól értettem, hogy ki vagyok én. És abban a pillanatban, akkor, ezt olvastuk, elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Elhangzik a szózat, és már is jön a kísértés. A legkiemelkedőbb pillanatban, vagy azután, kis vártatva. Úgyhogy ne lepődj meg, hogyha a mesteredhez hasonlóan a kiemelkedő pillanatokat követik majd a nagy és mélyreható kísértések. Ha szeretnél előre jutni, akkor azt össze kell kapcsolnod agyban és szívben a hitbeli előrehaladásoddal. Ezen a földön ez pedig munkás. Munkás. Hitben előre jutni az harc. A harcot megharcolni nehéz, máskülönben nem harc lenne, hanem kényelem. És szeretnék itt egy olyan alapigazságot megosztani veletek, amit mindig tartsatok szem előtt, amikor felfelé törekszetek. Mert hogy hála Istennek egy csomó fényes, nagyszerű, kiemelkedő, kiváló emberrel nézek most itt szembe. És nem egyszer a beszélgetésekben szóba kerül, hogy képzeld, előléptette, képzeld, magasabb pozícióba tette, képzeld el, így megy a vállalkozásom, képzeld el, hogy sikerül előre haladnom. Tehát mentek előre, és ez nagyszerű. De Jézus nélkül feljutni a csúcsra egyet jelent a bukással. Na ezt szeretném, hogyha megjegyeznétek. Jézus nélkül feljutni a csúcsra egyet jelent a bukással. Az maga a bukás. Úgyhogy ha egyszer csak úgy érzed, hogy fent vagy a topon, Jézus meg lentről integet. Hello! Én is itt vagyok. Akkor ne menj tovább. Akkor ne menj tovább, mert Jézus nélkül a csúcson lenni az maga a bukás. Jézussal együtt kell feljutnod azokra a csúcsokra, ahova ő akar vezetni. Tehát jön a kísértő, és első körben, első lépésként megkérdőjelezi az identitásodat. Ezt olvastuk a 4. fejezet 3.-4. versében. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ha Isten fia vagy, most hangzott el 40 nappal korábban, hogy ez az én szeretett fiam. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. És a kísértőnek ennek ellenére az az első kérdése, hogy tényleg? Tényleg Jézus? Isten fia vagy? Bizonyítsd! A kísértő mindig ezt fogja tenni, hogy ha úgy érzed, hogy jól vagy a bőrödben, már pedig remélem, hogy sokszor érzed úgy magad, hogy jól vagy a bőrödben. Amikor jól vagy a bőrödben, akkor fog jönni a kísértő, és azt mondja, hogy tényleg? Te ilyen kemény legény vagy? Te ilyen kiváló ember vagy? Mint ahogy hallom rólad? Mint ahogy beszélnek rólad? Te tényleg azt gondolod magadról, hogy értékes vagy, mint amilyennek hiszed magadat? Az első lépés, hogy megkérdőjelezi az identitásodat. És az identitásunk az életünknek az alapja. Jön az ördög, és hoz egy ilyen nagy falbontó kalapácsot, és amikor úgy érzi, hogy azzal nem megy, akkor hozza a légkalapácsot, és úgy érzed, hogy az életemnek az alapjai megrendülnek, mert az identitásodat kérdőjelezi meg. És azt fogja mondani, hogy bizonyíts, mert az ő személyisége ilyen. És emlékezhettek, a Jelenések könyve kapcsán is mondtam, hogy a sátánnak a természete az az, hogy valamit valamiért. Mert ő egy óriási kereskedő. És azt mondja, hogy oké, azt mondod, hogy helyén van az identitásod? Bizonyítsd be! És itt kell résen lenned rögtön és azonnal, hogy a te identitásodat nem az adja, hogyha bizonyítasz. Mert az egész világunk erre van felépítve, hogy bizonyítanunk kell, hogy kik vagyunk mi. Mindenhol folyamatosan, szünet nélkül csak bizonyítanunk kell. Így van, vagy nem így van? Meg kell küzdeni azért, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. De Isten azt mondja, hogy a te identitásodat nem az adja, hogyha bizonyítasz, hanem az, amit ő mond rólad. A te identitásodat az adja, amit ő mond rólad. Akkor is, hogyha nem sikerül bizonyítanod. Úgyhogy ilyen diskurzusban az ördöggel nem szabad leállni beszélgetni. Tudjátok, olyan ez, mint ahogy megtanultuk annak idején gyerekkorunkban, hogy idegennel nem állunk szóba. Ördöggel, aki az identitásodra kérdez rá, nem állsz szóba. Megértetted, fiam? Na ez van, ne állj vele szóba, amikor felmerül benned, hogy nem vagyok értékes, nem vagyok jó, nem jól csinálom, semmire kellő vagyok. És ismeritek ezt a folyamatot, amikor elkezd a szívedhez beszélni. Tényleg olyan értékes vagy, mint hiszed? Téged tényleg annyian szeretnek? Te komolyan azt gondolod, hogy jól végzed a munkádat? Te tényleg azt gondolod, annyira naív vagy, hogy a te szavad fontos? Te tényleg úgy gondolod, hogy embereket képes vagy vezetni? Te tényleg elhitted azt, hogy jó anyukája vagy a gyerekeidnek? Hát nézd már magadra, drágám! Te tényleg úgy gondolod, hogy nem tetted tönkre a gyerekeidnek az életét? Azt hiszed, hogy így kell szeretni a férjedet vagy feleségedet? És ilyenkor van az, hogy így mész bele a padlóba, és a végén azt mondod, hogy nincs kedvem felállni. Nincs kedvem, nem tudok. Igaza van. Na ilyenkor kell azt mondani, hogy na én veled nem állok szóba. Igaz kérdéskörökre fog rákérdezni az ördög? Igen. Azokat fogja eléd hozni, aki te magad vagy, amiből felépült az évek során az identitásod. De amikor megkérdőjelezés, amivel ki akarja tölteni a helyét, abban biztos lehetsz, hogy hazugság. Hát az Édenkert óta mindig így működik. Nézzétek Lukács 22:31-32-ben mit mond Jézus Péternek. Ezt mondja, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Ezt mondta Péternek Jézus, hogy van olyan időszak, amikor a sátán kikér. Elkér titeket, hogy megpróbáljon, hogy megrostáljon. Emlékeztek, múltkor a legutóbbi alkalommal mondtam, hogy a kísértésnek a görög szava, az a próbának a szava. Amikor valamit megpróbálnak. Kipróbálják, hogy működőképes-e. Nem csak a kísértéssel összefüggésben, bármit megpróbálnak. Amikor kísértésbe jutsz, az mindig egy lehetőség arra, hogy bizonyítsd az Isten iránti hűségedet. Mert Jézus szavai szerint lesz olyan, amikor a sátán odaáll Isten elé, és azt mondja, hogy Józsi. Azt mondja, hogy győző. Azt mondja, Zsuzsi, Anna, Zsófi, Csaba. Na, őket kérem most egy kis időre. Na Isten, kipróbálhatom, hogy milyen az ő hitük. És Isten azt fogja mondani, hogy viheted őket. Viheted őket, hogy próbára tedd a hitüket. És amikor Jézus ezt mondta Péternek, akkor azt azért tudta, hogy ez így van, meg így lesz. Mert neki személyes tapasztalata volt arról, hogy őt kikérte a sátán az atyától. Ott a pusztában. Na Isten, tényleg ez a te szeretett fiad? Na akkor add csak ide nekem egy kicsit. És ez történik a pusztában. Úgyhogy ha Jézust kikérte a sátán, akkor biztos lehetsz benne, hogy téged is ki fog kérni, és gondolj a kísértésre úgy, mint egy olyan lehetőségre, amikor azt tudod mondani, hogy Uram, itt vagyok. Itt vagyok, érzékelem a kísértést. Ha te engedted meg, hogy itt legyek, akkor erőt is fogsz adni ahhoz, hogy megálljak benne. Kérlek, adj nekem erőt. És van, amikor ez az egész gondolat, amit most elmondtam, ez egy sóhajban összegződik. Uram, segíts! Máté 25:21-ben a tálentumok példázatában ezt mondja Jézus. Azokról a szolgákról, akik megállnak abban a feladatban, amit az Úr rájuk bíz. Ura így szólt hozzá, jól van jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömében. Tehát Jézus nem csak azt mondja, hogy jól van jó szolgám, jól kereskedtél a rád bízottakkal, sokaknak elvitted az én örömhíremet, megosztottad az életedet. Nem csak ezt mondja, hanem azt mondja, hogy hű voltál. Hűséges voltál. Amit rád bíztam, a fölött hűséges voltál. A kísértés mindig a hűségünket akarja célba venni. Úgyhogy ha az lebeg előtted, hogy te szeretnél feljebb jutni, akkor arra tekinthetsz úgy is, hogy ha megállok ebben a kísértésben, akkor Isten feljebb emel. Ha ebben megállok, és hűséges tudok maradni az Úrhoz, akkor Isten feljebb fog engem emelni. Miért? Hát mert miután Jézus kiállta ezt az óriás giga kísértést, azután nyílt meg a számára az út a világ megváltásához. Elég nagy szintlépés. És minden, amit Jézusról tudunk, az ezután következik. Szóval, hogyha szeretnél előre jutni, akkor legyél hű a kísértés idején. És emlékeztek, lesz erőd, mert a Szentlélek az erő lelke. Három alkalommal beszélgetünk a kísértésről, és három olyan rövid aranymondatot szeretnék a szátokba adni, ami a kísértéssel szemben meg tud tartani. Emlékeztek, mi volt a múlt héten ez az aranymondat? Jobban szeretlek, Uram. Jó, nagyon rövid, nem nehezen megjegyezhető. Jobban szeretlek, Uram. Amikor jön a kísértés, akkor ezt rejtsd el a szíved mélyére. Higgyétek el, gyakorlom egy ideje ezt a mondatot. És olyan fantasztikus, hogy, mint ahogy mondtam, nem a sötétséggel kell felvenned a harcot. Ha ebből a perspektívából nézed, garantált bukás. Ha abból a perspektívából nézed, hogy jobban szeretlek, Uram, na ez a hűségnek a perspektívája. Szeretlek, Uram, szeretlek. Azért nem megyek bele ebbe a kísértésbe. Azért nem adom magam át az ördögnek. Jobban szeretlek, Uram. A mai aranymondatunk az pedig úgy hangzik, hogy jobban ismerem a te igédet, Uram. Na ez már talán nagyobb kihívás. De muszáj szembesülnünk azzal a valósággal, hogy ahhoz, hogy sziklaszilárdak legyünk az identitásunkban, jól kell ismernünk azt, hogy Isten mit mond rólunk. Mert nem az fogja adni az identitásod alapját, hogy bizonyítasz, hanem az, hogy elhiszed, hogy Isten mit mond rólad. Ez volt Jézus fegyvere, végig. Végestelen végig, mindig csak az ige. Ha azt mondja holnap a kísértő, vagy ma este, hogy te egy semmire kellő, semmire való, értéktelen, nyomorult féreg vagy, mit tudsz neki mondani erre? Most tényleg szeretném, hogy mondjatok erre valamit. Megváltott bűnös vagyok, igen. Isten szeretett gyermeke vagyok. Mennyei polgár vagyok. Oké. A sátán azt mondja, hogy aztán mire felmondod ezt? Jó. Honnan veszed ezt az egész Jézus dolgot? Jó. Az igéből. Jó. És mit mond az ige arról, hogy te Isten gyermeke vagy? Tényleg igaz ez? Az igét mond az ördögnek az igét. Tudod, hogy milyen az én Istenem? Olyan az én Istenem, hogy itt van a markában a nevem. Tudod, hogy ki a semmire kellő? Hát én biztos nem, mert oda van írva az Isten tenyerébe, hogy Tomi. Szívecske. Én biztos, hogy nem vagyok semmire kellő, mert Isten nem vagdosná szét a tenyerét egy semmire kellőért. Nem vagyok értéktelen. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Én hiszek a fiúban, tehát örök életem van. Értéktelen az, akinek örök életet ad az Isten? Nem. Na így kell felvérteződni. Lehajolt, mert meghallgatta kiáltásomat, és kiemelt engem a sáros fertőből, a pusztulás verméből, sziklára állította lábamat. Hol vagyok akkor én most? A sziklán vagyok. Így van, jó helyen. Ebben megegyezhetünk. A sziklán vagyok. Miért? Mert Isten lehajolt értem. Igaz az, hogy van úgy, hogy le kell hajolni értem? Igaz. Igaz az, hogy Pafkó Tomi időnként nyomorult állapotban van? Igen. Honnan tudom? Hát Jézus azt mondta, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Tessék, ördög. Tényleg, van olyan, hogy nyomorúságom van. De bízzatok, én legyőztem a világot. Kihez tartozok én? Krisztushoz. Ahhoz, aki legyőzte a világot. És téged is. Ördög. Az ige a te erőd, az ige az, amit Isten mond rólad, az adja a te identitásodat. Amikor úgy érzed, hogy tényleg igaza van az ördögnek. Tényleg nem tudsz lábra állni. Mi lesz a te igéd? Mi lesz a te igéd akkor? Mondok egy pár lehetőséget. Az lehet például a te igéd, hogy az én messiásom a megrepett nátszálat nem töri el. Az én messiásom a füstölgő mécsest nem oltja ki. Pál apostolon keresztül azt üzeni nekünk az Isten, hogy a lankadt térdeket, vagy lankadt kezeket és a roskadozó térdeket erősítsétek meg. És nekem olyan testvéreim vannak a gyülekezetben, akik ezt komolyan veszik. És az én térdem nem fog mindörökké roskadozni, és az én kezem nem lesz mindörökké lankadt. Értitek? Ez az Isten igéje. Ennek kell a szíved mélyén lenni. Azt mondja Jézus, ha Isten fia vagy, változtasd kenyérré ezeket a köveket. 40 nap böjtölés után, tegye föl a kezét az, aki 30 napnál többet böjtölt egyhuzamban életében. Nem kell szerénykedni. Jó, lehetetlennek tűnik a számunkra, pedig úgy tűnik nem az. Nem 40 napos böjtel kell kezdeni, nem is egy hetes böjtel kell kezdeni, hogyha nem vagy hozzászokva. Én zsenge ifis koromban, 19 évesen, egy nagy felbuzdulásból életem első böjtjét, azt egy hetes böjtre húztam, és csak kenyeret és vizet ettem. Mert nem volt olyan kiváló mesterem, mint Fekete Tibi, aki minden második lépéses kurzuson megtanítja, hogy ne így állj neki a böjtölésnek. Nekem nem mondták ezt el. Egy hét kenyér és víz, lejárt a böjt, és mint egy jó muzulmán úgy vetettem bele magamat a különböző kajákba, és hát nem kell mondani, mi lett ennek a következménye. Nem kicsit fájt a gyomrom. Nem kell 40 nap böjtel kezdened, de azt tudnod kell, hogy ha intenzíven keresed Isten akaratát, akkor ahhoz meg kell kötnöd önmagadat. Ehhez kapcsolódóan hadd olvassak nektek egy idézetet. A könyv címe úgy hangzik, hogy Szent Benedek válasz útján. A szerző Rod Dreher és egy kortárs amerikai keresztény gondolkodó, egy társadalom filozófus, a 21. századi kereszténységnek a helyzetére gondolkodik ebben a könyvben, és elment meglátogatni Olaszországban a mai Norcia, az ókori Nurcia városában lévő bencés kolostort. És az ottani bencés szerzetesekkel beszélgetve az egyik szerzetes így fogalmaz az aszkézisről. Hát az aszkézis a mi fejünkben a történelem órákat idézi, amikor arról tanultunk, hogy a sötét, csúnya középkorban a bolond szerzetesek szöges korbáccsal ütötték a saját hátukat. Na, ez az, amit értelmes ember nem csinál. De az aszkézis az egy olyan lelki gyakorlat, amivel a testet megregulázod, hogy nyitottabb legyen a Szentlélekre. Na, így fogalmaz egy szerzetes. Az aszkézis olyan, mintha akaratod edzenéd. Lehet, hogy épp böjtidőben vagy, a gyomrod pedig korog, mivel nem ehetsz fél hatig. Akkor arra gondolsz, ha nem bírom ki, hogy néhány órán át ne egyem, hogyan várhatom el magamtól, hogy uraljam spirituálisabb szenvedélyeim, mint például a haragot, irítséget és gőgöt? Hogyan várhatok el magamtól bármiféle spirituális és erkölcsi önfegyelmet, ha először nem a kézzel foghatóbb, anyagias vágyakkal kezdem? Na, ez a böjt lényege. És ezt tette Jézus, a mi példaképünk. Nézzük tovább. Először az identitásodat fogja megkérdőjelezni az ördög. Nézzétek, 2 Mózes 3.11.12-ben. Mózes hogyan vitatkozik az Úrral? Mózes azonban ezt felelte Istennek a meghívásra, hogy menjen el Egyiptomba. Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait? De Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Na ez az identitásod alapja, hogy én veled leszek. És ha én veled leszek, akkor no problem. Akkor mész Egyiptomba, és szabadítod a népet. Bizony, én veled leszek. Akkor ez adja az identitásodat. Akkor úgy fogsz tudni beszélni, akkor úgy fogsz tudni jelen lenni, munkahelyen, családban, bárhol az életedben, hogy nem lesz kérdés az, hogy ki vagy te, és alkalmas vagy-e. Második körben az ördög ellened fordítja azt, amiben a legjobb vagy. Na ez félelmetes. Az ördög leplezetlenül gonosz, illetve hát ő próbálja leplezni, de egyébként félelmetesen gonosz, és mindig kivillan a foga fehérje. Ez is egy ilyen kérdéskör. Ezt olvastuk az 5.-7. versben. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Az ördög félelmetesen intelligens. Sokkal okosabb, mint mi itt mindannyian együttvéve az egész teremben, pedig nagyon okosak vagyunk együtt. Azt mondja, ja, hogy Jézus, úgy játszunk, hogy kard ki kard, egyik ige a másik ellen. Hát azt hiszed, én nem ismerem a Bibliát? Ismerem én a Bibliát. De ez még hagyján, miben volt Jézus a világon a legjobb? Az igében. És most figyelj, nem csak azért, mert nagyon ismerte az igét, hanem most figyelj, nézzétek, mit mond János 1.14. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Jézus volt az ige. Annyira jó volt benne, hogy az ő maga. És az ördög van annyira gonosz, és lesz veled kapcsolatban is annyira gonosz, hogy nem fog köntörfalazni, meg nem esik zavarba attól, hogy pont azt támadja, amiben a legjobb vagy. Ott akar elbuktatni, amiben a legjobb vagy, amiben te szilárdnak érzed magad, amikor úgy érzed, hogy te nyerekben vagy. Nézzünk egy ókori példát arra, aztán meg jövünk közelebb a napjainkhoz. 1 Királyok 19:4-9-10. Illés pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy rekettye bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt. Elég most már, Uram, vedd el az életemet. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Illés a próféták prófétája. Mózes a törvény, láttuk, hogy mennyire volt stabil Mózes, igaz? Hát úgy kellett Istennek fölkarolnia őt. Illés a próféták prófétája, ők ketten jelennek meg Jézusnak. A törvény és a próféták, Mózes és Illés. És nézzétek meg Illést. Néhány órával korábban 450 Baál papot végzett ki a saját kezével. Néhány órával korábban az ő hitére tűz jött le az égből, és a csuromvizes farakást elemésztette. És egy ilyen kiemelkedő pillanat után, amiben ő a legjobb, nem a gyilkosságra értem nyilván, hanem arra a hitre, ahova ő eljutott. Egy ilyen kiemelt pillanat után azt mondja, hogy nincs értelme, meg akarok halni. Semmi értelme nincs. Illés öngyilkos akar lenni, azt mondja, hogy vedd el, Uram, az életemet. Ernővel személyesen hallottuk Rick Warrent egy hónappal ezelőtt, amikor azt mondta, hogy minden vasárnap este elér engem az üzenet utáni szindróma. Az ige hirdetés utáni szindróma. És akkor néhány héttel ezelőtt beszélgettek Fóris Attilával, akit ti is ismerhettek, aki tanított itt bennünket a nyár elején, és azt mondja, hogy igaza van Rick Warrennek. És itt vagyok előttetek én, és csatlakozom, bár nagyon nagy nevek ezek, tehát kellő alázattal csatlakozom, de a kísértéseikhez sajnos tudok csatlakozni, hogy amikor az ember mindent belead, és ahogyan Illés azt tette, amiben a legjobb, és ahogy Rick Warren prédikál, és emberek tízezrei tértek meg a szolgálata során, és azt mondja, hogy hétfő reggel 11-ig engem ne szólítsatok pásztornak, mert akkora kísértésem van, hogy hogy mertem én az Úr nevében beszélni. Hogy mit mondtam én az Úr nevében, mi volt rossz, mit kellett volna másképp, mennyire felesleges az, amit mondtam. Képzeljétek el, ezt mondja 40 év szolgálat után, hogy minden egyes vasárnap elér engem. Jön a kísértő, és kikér. És hát ti is ismeritek ezt, hogy jó vagy abban, hogy kiállj emberek elé. Akkor az ördög abban fog támadni, hogy te mit beszélsz itt embereknek? Ki vagy te, hogy így mersz beszélni? Vagy az imposztor szindróma, ami szintén azokat sújtja, akik sok embert vezetnek. Az az érzés, hogy te jó ég, le fogok lepleződni. Meg fogják tudni, hogy én valójában nem ilyen vagyok. Ez az egyik legdurvább kísértés. Vagy hogyha te abban vagy kiváló, hogy megérted az embereket. Hogy veled jó beszélgetni, hogy hozzád oda mennek az emberek, mert szeretnek veled beszélgetni. És te jó vagy abban, hogy meghallgatsz másokat, akkor abban fog téged a földbe dózerolni. Hogy te beszélsz, te adsz tanácsot. Te gondolod azt, hogy másnak a lelkével tudsz foglalkozni? Hát gyorsan felejtsd el, mert te nem vagy alkalmas erre. Vagy hogyha az adakozásban vagy kiváló, akkor azt fogja mondani az ördög, hogy csak ennyi. Nézzél már olyan emberekre, akik normálisan adakoznak. Csak ennyi? Mit bosszantod itt az Urat ezzel? Mindig ott, ahol a legjobb vagy. Mert hogyha Jézust abban támadta, aki ő maga volt az ige, és vette a bátorságot az ördög arra, hogy a testélet igével elkezdjen az igével vitatkozni, akkor veled sem lesz ez másképp. És végül, amikor megkérdőjelezte az identitásodat, és ellened fordítja azt, amiben a legjobb vagy, akkor gálánsan jön, és azt mondja, hogy ne aggódj, barátom, majd én felépítem a te tönkrement identitásodat, majd én, bízz bennem. Máté 4:8-9. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. És akkor nézzük hozzá azt az igét, ami bemutatja, hogy az ördög mindig ugyanilyen volt, és mindig ugyanezt fogja tenni. 1 Mózes 3-4-5. A kígyó erre így felelt az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, vagyis a gyümölcsből, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Mi tehát a szisztéma? Az első a kételj. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Megkérdőjelező, hogy ki vagy te, és mit mond Isten? A második ellened fordítja azt, amiben a legjobb vagy. Rád bízta a világot? Tényleg? Akkor miért van csukva a szemed, Ádám? Mert hogy a következő, a harmadik, hogy felkínálja, hogy majd ő felépíti az identitásodat. De hogy haltok meg? Bízzatok bennem. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy akkor fog megnyílni a szemetek. Isten visszatart valamit, de ha bennem bízol, ha leborulva imádsz, engem, ez az ördög, engem, ha leborulva imádsz, akkor majd én felépítelek, akkor majd én olyanná teszlek, amilyennél tényleg akarsz lenni, akkor majd lesz előre haladás, akkor majd felemelkedsz, akkor majd előléptetnek, akkor majd feljutsz a csúcsra, ha bízol benne. Megkérdőjelez az identitásodat. Ellened fordítja, amiben a legjobb vagy. És felkínálja, hogy majd ő felépíti az identitásodat. Egy elrettentő példa, hogy miért nem érdemes abban bízni, és ez a zárszó. Miért nem érdemes abban bízni, amit az ördög mond. Márk 5-ben olvasunk egy férfiról, aki elkezdett az ördögben bízni. És elkezdett abban bízni, hogy majd az ördög felépíti az identitását. És nézzétek meg, hova jutott. Amikor Jézus kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki a sírboltokban lakott, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki, mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között kiáltozott, és kővel vagdosta magát. Na, ilyen az, amikor valakinek a sátán építi fel a személyiségét. Ennyi várható tőle. Úgyhogy idegenekkel nem állunk szóba, az identitásunkat megkérdőjelező ördöggel nem állunk szóba, hanem amikor jön a kísértés ma délutántól kezdve, azt fogod mondani, hogy jobban szeretlek, Uram, mint hogy belemenjek a kísértésbe. És azt fogod mondani, hogy jobban ismerem az igét, mint hogy elhiggyem a sátán hazugságát. Amen.